Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének 11. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Buzás Krisztina 1974-ben született Gyöngyösön. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán szerzett diplomát. Először fizikából. Ezek után a Szegedi Tudományegyetemen folytatta tovább tanulmányait, ahol középiskolai biológia tanári és biológusi oklevelet szerzett, mikrobiológia és összehasonlító élettan specializációval. 1999-ben kezdett tudományos diákköri hallgatóként dolgozni Mándi Ivett témavezetése alatt. Ekkor fordult érdeklődése a citokinek és a tumorimmunológia irányába. 2002-ben summa cum laude minősítéssel kapott PhD fokozatot. A fokozat megszerzése után elnyerte az Egészségügyi Tudományos Tanács és a National Institute of Health ösztöndíját, amellyel 21 hónapot töltött a világ egyik legrangosabb rákkutató intézetében, az Egyesült Államokban, a National Cancer Institute Fort Detrick laboratóriumában. Kisfia születése után az Országos Epidemiológiai Központban kezdett kutatni, de ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának munkatársa lett. Közel egy évet csatlakozott újra a Szegedi Tudományegyetemhez, ahol fogorvostudományi karon folytatja kutatásait. A Szegedi Biológiai Kutatóközponttal sem szakadt meg a munkakapcsolata. Jelenleg a citokin csoportban két molekuláris onkológiai témájú pályázat témavezetője és egy FP7 pályázat Grand Senior kutatója. Tagja több tudományos társaságnak. Három alkalommal kapta meg a legjobb fiatal szerződíját a Magyar Mikrobiológus Társaság immunológiai szekciójában, emellett elnyerte a Union for International Cancer Control technológiai transfer ösztöndíját. Részt vesz az immunológia egyetemi oktatásában, több sikeres szakdolgozat elkészítésében segítette diákjait, illetve témavezetése alatt egyik hallgatója a 2013. évi Országos Diákköri Konferencia immunológia szekciójában első helyezett lett. Felkérem Buzás Krisztina tudományos főmunkatársasszonyt, tartsa meg előadását.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelent hallgatóságot. A mai előadáson, ahogy az első dia címe is mutatja, a humán mikrobiom és a daganat összefüggéseiről fogok egy rövid áttekintést nyújtani. A baktériumok körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg a Földön, de létezésükről csak 1674-ben szereztünk először tudomást, amikor Leeuwenhoek megalkotta az első mikroszkópot, amelynek segítségével láthatóvá váltak ezek a kis élőlények. A baktériumok mindenhol megtalálhatóak, úgy a mélytengerekben, óceáni hasadékokban, mint a nukleáris hulladékokban is képesek kolóniákat alkotni. De ha arra gondolunk, hogy az élő szervezet minden zugát kolonizálják ezek a kis élőlények, akkor valamiféle képet kaphatunk arról, hogy milyen hihetetlen adaptációs képességgel kell, hogy rendelkezzenek. Az ember evolúciójának a kezdete óta természetesen együtt élnek. A mikróbáknak egy másik nagy csoportját a vírusok alkotják, amelyek igazából nem okvetlenül sorolhatóak az élőlény kategóriájába, hiszen a vírusok azok a kis genetikai információk, amelyek csak élő szervezetekben képesek szaporodni. És éppen ezért ebből következően nem lehettek az első élőlények a Földön. Létezésükről 1892 óta tudunk, amikor egy Dmitrij Ivanovszkij nevű orosz tudós a dohány levélnek egy fertőzését volt képes átvinni az abból készített szuszpenzióval. És természetesen ezek a mikróbák is együtt élnek az emberrel az ember evolúciójának kezdete óta. Természetesen ez az együttélés mind a mikróbák, mind pedig az embernek a részéről egy nagyon komoly adaptációs képességet feltételez, és ennek az adaptációnak az immunrendszernek a gátját kell, hogy megugorja. Az is biztosan mindenki számára nyilvánvaló, hogy ha akár a mikróbák, akár az embernek az evolúciója, illetve a változékonysága vagy az adaptációs képessége jóval meghaladná a másik partnerét, akkor előbb-utóbb mind a két fél, a mikróbák is és az ember is kihalna. Napi szinten találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy rák. Gyakorlatilag Európában nem nagyon van olyan család, akit vagy a család szintjén, vagy barátok szintjén a daganatos megbetegedések ne érintenének. Én megpróbáltam nagyon egyszerűen egy mondatban megfogalmazni, hogy miről is beszélünk akkor, amikor a rák szót használjuk egy betegség kapcsán. A rák tulajdonképpen egy kontrollálatlan és kontrollálhatatlan sejtosztódási folyamatot jelent, amely folyamat daganatot eredményez, és utána ez a daganat többé vagy kevésbé, de képes a szervezetben szétszóródni. Bár nagyon sokszor úgy érezzük, hogy a daganatos megbetegedések azok teljesen az újkorban kezdődtek, tehát ez a korunk betegsége, ez azért korán sincs így. Ezt abból is tudhatjuk, vagy gondolhatjuk, hogy már időszámításunk előtt 3000-ből származnak olyan egyiptomi papirusztekercsről információk, ahol feltehetően emlődaganatos betegeket próbáltak meg ellátni, mégpedig úgy, hogy a daganatszövetet megpróbálták kiégetni. Természetesen ebben az időszakban még a daganatot, mint egyéb más megbetegedéseket is, az istenek büntetésének tartották. És hát a rák elnevezése a Hippokratesztől származik, aki szintén nem a mai kornak a tudósa volt. Ebből is látszik, hogy milyen hosszú időre nyúlik vissza a ráknak a története, illetve a kutatása. Hippokratesz a karcinos szót alkalmazta, ő alkalmazta először ezt a szót erre a betegségre, mégpedig azért, mert az emlőrákos esetekben ő a rák állatra asszociált magának, a daganatnak a formájából, mely szerint van egy központi sejtszaporulat, és ehhez vagy ebből kiinduló vékonyabb nyúlványokat véltő felfedezni ezekben a daganatos esetekben. Viszont már a modern onkológia megteremtése az viszont már a 18. század környékére tehető, amikor is Giovanni Morgagni, egy páduai egyetemen dolgozó szövettanász lefektette gyakorlatilag az onkológiának a tudományos alapjait, és az ő kortársa volt egy John Hunter nevű sebész, aki anatómiai, illetve patológiai pontossággal föltérképezte a tumoros megbetegedések kapcsán a szervezetben lejátszódó folyamatokat. Nyilván mindenki szakértője a daganatos megbetegedéseknek, és hát mindenféle egészen elképesztő dolgokról hallhatunk, amelyek elvileg daganatot indukálnak. Úgyhogy, hogy mitől is van a rák, arról is fogok beszélni, nyilván nem. A rák az egy összefoglaló név, nem lehet általánosítani, de azért mégis megpróbálnék valamiféle módon egy kicsit átfogóbb képet alkotni erről a megbetegedésről. Szeretném most itt rögtön az előadásnak a kezdetén leszögezni, hogy sem a húsevés, sem a répacukornak a fogyasztása nem generál daganatot. De azt azért tudni kell, hogy ilyenkor mindig valamilyen normális egyensúlyban zajló életről és táplálkozásról beszélünk, mert bizony a magas zsírtartalmú, magas cukortartalmú és rostban szegény étrend az egyik legfontosabb oka az emésztőrendszeri daganatok kialakulásának. A Samsonite társakák fülét azért tartom fontosnak megemlíteni, mint egy nem rákeltő tényezőt, mert 2,5 millió Samsonite társkát vontak vissza annak idején a forgalomból, amikor valamelyik egészségvédő szervezet úgy érezte, hogy ebben van valami rákkeltő anyag, tehát azért nem kell mindent elhinni, ami az interneten megjelenik. Bár a mobiltelefonokról időről időre fölröppen a hír, hogy agydaganatot és mindenféle egyéb daganatos elváltozást keltenek, rettenetesen sok pénzt költöttek rá nagyon komoly kutatóintézetek, hogy a mobiltelefonálás, illetve a telefon használata kapcsán annak a környezetében keletkező elektromágneses sugárzás rákeltő hatását bebizonyítsák. Nem sikerült. Tehát tudományosan nem megalapozott azt mondani, hogy a mobiltelefon az bármiféle tumoros folyamatot indukálhat. Ugyanúgy, mint ahogy a kávé sem, sőt a csokoládé sem, viszont van egy csomó pozitív élettani hatása. Nagyon fontosnak tartom kiemelni a kötelező védőoltásokat, illetve a kötelező védőoltásoknak a szerepét. Mindenféle furcsa társaságok, mindenféle furcsa híreket terjesztenek. Később vissza fogok térni a kötelező védőoltásokra, nem mint a rák keltése, hanem mint a rák gyógyítása szempontjából. A kötelező védőoltások nem generálnak daganatot a szervezetben, csak úgy, mint a szalicilleletet befőttek. Viszont vannak olyan rákkeltő tényezők, amikről bebizonyosodott, hogy daganatot indukálnak, amitől tartanunk kell, vagy tartanunk kellene. Ennek egy részétől nyilván tudjuk óvni magunkat, egy bizonyos részétől pedig esélyünk sincs rá, hogy megvédjük a szervezetünket. Elsőként mindenképpen a kémiai ágenseket szeretném megemlíteni, úgy, mint a benzolt, a fenolt, a dioxin, de a kémiai rákkeltő tényező sorába tartozik a dohányzás. A két vezető daganatos megbetegedés a tüdőrák és az emésztőszervrendszernek a daganatai, azon belül is általában a vastagbélrákok. Körülbelül ugyanolyan arányban és ugyanolyan fontossággal kell erről beszélni, tehát a dohányzás az valóban kóroki tényező a tüdőrák kialakulásánál, legalábbis a tüdőrákok javarészének a kialakulásánál. Mindig vannak kivételek. Daganatot indukálnak a sugárzások. Akár az ionizáló sugárzásokra gondolunk, ugye elég a jelenség leírójára Marie Curie-re gondolni, aki tumoros megbetegedésben hunyt el, akár pedig az ultraibolya sugárzás. Igen, a hír igaz, bármennyire is próbálunk erről megfeledkezni, az ultraibolya sugárzás a rosszindulatú bőrelváltozások egyik fő inducere. Aztán vannak olyan rákkeltő tényezők, mint a genetikai mutációk, ami ellen nem nagyon van esélyünk védekezni. Nagyon átment már a köztudatba a BRCA1-2 génnek a mutációja, amit az emlőtumoroknak egy bizonyos csoportjánál jó eséllyel kimutatnak, illetve a Philadelphia kromoszoma a leukémia kapcsán. Szeretném azonban azt hangsúlyozni, hogy attól még, hogy valakinek adott esetben van egy BRCA1-2 mutációja, nem azt jelenti, hogy 100%-os bizonyossággal emlődaganata lesz, de mindenképpen egy rizikófaktor, amire érdemes odafigyelni. A genetikai mutációknak egy másik nagy csoportja, amit itt a dián a második pontban megemlítettem, itt ugyanis nem arról van szó, hogy valamelyik kromoszómánkban bekövetkezik egy mutáció, egy konkrét kromoszómában, mint a BRCA1-nél vagy a Philadelphia kromoszómánál, hanem vannak olyan protoonkogének, amelyek, hogyha megmutálódnak, akkor a protoonkogénből onkogén válik, és így képes daganatot generálni gyakorlatilag bármelyik szervünkben. Illetve vannak olyan tumorszupresszor gének, amelyek, hogyha elvesztik ezt a szupresszív, ezt a tumort elnyomó funkciójukat, akkor is jó eséllyel fog daganatos megbetegedés kialakulni. És hát amiért ma ide jöttünk, ezekről fogok egy kicsit többet beszélni, azok a fertőzések, konkrétan pedig a virális és bakteriális rákkeltő tényezők. Ugye elmondtam azt egy mondattal gyakorlatilag, hogy testszinten miről beszélünk akkor, amikor egy rákos megbetegedésről beszélünk, de mi történik a sejtek szintjén. Ezek olyan szükséges, de nem elégséges feltételek, nyilván ez a matematikai tanulmányok kapcsán esetleg ismerősen visszacseng, amelyek sejtszintű változások és nagy valószínűséggel ezek mindegyikére szükség van ahhoz, hogy egy sejt a tumoros transformáción keresztül eshessen. Az első ilyen, amit megemlítenék, az a negatív növekedési regulációnak a megkerülése. Általában a testi sejtjeink azt tudják, hogy meddig mehetnek el. Tehát, hogy meddig növekedhetnek, milyen méretűre, hány oszlódáson eshetnek keresztül. Ezeket a negatív regulátorokat a daganatos sejtek elveszítik. A daganatos sejteknek megváltozik a szöveti invázióval kapcsolatos képessége, ami megnyitja az utat az áttétképzési folyamatok irányába. A tumoros sejtek korlátlan osztódási képességre tesznek szert, illetve megtanulják azt a trükköt, hogy hogyan tudjanak ereket növeszteni. Az érképzés az azért nagyon fontos kérdés a daganatok kapcsán, mert alapesetben nyilván minden szervnek megvan a saját speciális érellátása. A daganatok, ahogy elkezdenek osztódni, és egy ilyen amorf masszát alkotnak, azoknak nincs saját érellátásuk. Viszont jóval nagyobb a tápanyagigényük, illetve hát természetesen az oxigénigényük is, mint a normálisan működő sejteknek, amit honnan tudnak pótolni, nyilván csak az erekből. Tehát szükségük van arra a daganatoknak, hogy magukba a tápanyagellátás és az oxigénellátás biztosítása miatt ereket növesztenek be. Úgyhogy a daganatos sejtek vagy azt a trükköt tanulják meg, hogy ők maguk hogyan tudnak olyan érfejlődést generáló molekulákat kibocsátani, hogy a kapilláris hálózat képződni tudjon a daganatba, vagy úgy nevelik át az immunrendszernek a sejtjeit, hogy azok legyenek képesek ilyen érfejlődési szignálokat kiváltani. Nagyon fontos tényező a daganatos transformáció esetében az apoptózis rezisztencia. Az apoptózis az ugye programozott sejthalált jelent, minden normális testi sejtünknél megvan az a számú osztódás, ami után a sejt egészen egyszerűen öngyilkos lesz, na ezt elfelejtik a rákos sejtek, és hát fönntartanak olyan növekedési szignálokat, amelyek normál esetben nem működhetnek. Hogyha ezek a feltételek mind teljesülnek, akkor jó eséllyel elindul a sejt egy daganatos transformáció útján. Vannak azonban olyan támogató tényezők, amik segítik ezt a sajnos negatív irányú fejlődést. Ebből igazából én kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az immunvédekezés elkerülése, mert azt már most szeretném mondani, és erre majd később is vissza fogok térni, az nem igaz, hogy az immunrendszerünk nem látja a rákot, a daganatot, látja. Csak megtanulták azt a trükköt, hogy hogyan lehet az immunvédekezést kijátszani és elkerülni ezeket a folyamatokat. A másik, amit szintén nagyon fontosnak tartok, az egy tumorpromotáló gyulladásos mikrokörnyezet. Ugyanis azt most már egészen biztosan tudjuk, hogy egy hosszú időn keresztül fennálló, alacsony szintű gyulladás az okvetlenül kedvez a daganatok kialakulásának, például a dohányfüst, a dohányzó embereknek a felső, illetve alsóbb légútjaiba generál egy állandó, alacsony szintű gyulladás, ami az egyik nagyon komoly tényező a légzőszervrendszeri daganatok kialakulásában. A fejlett világban azt mondhatjuk, hogy a primér daganatba, tehát ami eredetileg keletkezik, nagyjából csak a rákbetegeknek a 10%-a hal bele, leginkább olyankor, amikor ez a primér daganat olyan helyen van, ahol annyira komoly térfoglaló folyamat történik, hogy ebből kifolyólag olyan létfontosságú funkciók sérülnek, amit nem képes túlélni az ember, ugye, hogyha itt a koponyán belüli daganatokra gondolunk. És bizony a rákbetegeknek körülbelül 90%-a az áttétekbe, a metasztázis betegségbe fog belehalni. Mi is az a metasztázis, és hogyan képződik? De a metasztázis az a primér tumorból kiinduló, és a testben szétszóródó, és ott kifejlődő további daganatokból áll. Az biztosan mindenki számára nyilvánvaló, hogy a daganatok azok genetikailag rendkívül instabilak, és nagyon heterogének, nagyon nagy a variabilitása a sejtek genetikai állományának egy-egy tumorban, amelyek között vannak olyanok, amik jobb inváziós képességgel rendelkeznek, vannak, amelyeknek az osztódási képességük jobb, meg vannak olyanok persze, amiknek gyengébb. Úgyhogy előbb-utóbb ki fognak szelektálódni olyan klónok belőle, amik nagyon jól túlélik azt az adott környezetet, és jó hatékonysággal tudnak osztódni és vándorolni a sejtjeik, és akkor történik az, amiről már az előbb beszéltem, hogy benőnek a kapillárisok a daganatba, illetve a daganatot körülvevő vérerek, illetve nyirokereknek a falát áttöri a daganat, vagy maga a daganatsejt, vagy a daganatsejt maga előtt tolja azokat az immunsejteket, amik képesek ilyen anyagok kibocsátására. Bekerülnek a kapillárisokba a daganatsejtek, amelyeket aztán a keringés szétvisz, és a szervezetnek, vagy a testünk különböző szerveiben ezek megtapadnak és növekedésnek indulnak. Az a bonyolult hálózat, amit az előbb mutattam, nem szeretnék ezzel most senkit megrémíteni, nem fogom részletesen elmagyarázni, csak azt szeretném megmutatni, hogy erre az összes lépésre már a kutatók azért próbálnak terápiás szereket fejleszteni, hiszen ezen lépése mindegyike egy-egy terápiás célpont lehet, de hát azért itt biztos, hogy van egy csomó olyan lépés, amit nem ismerünk, illetve már ez önmagában is elképesztően bonyolult. És akkor szeretnék rátérni tulajdonképpen arra a témára, ami az előadás címében is esetleg figyelemfelkeltő volt, a daganatkeltő mikrobákra. Először vírusokról szeretnék beszélni. Nem olyan régóta az egész sajtó tele van a humán papilloma vírus elleni védőoltással. A HPV-nek a felfedezéséért, illetve a HPV-nek a méhnyakrákban betöltött kóroki szerepéért Zurhausen 2008-ban Nobel-díjat kapott, ami nem véletlenül, ugyanis azt találta meg, hogy a cervikális karcinómákban körülbelül a 70%-ukban ott van a HPV genom. A humán papilloma vírus azt a trükköt tudja, hogy olyan fehérjéket képes termelni, amelyek a tumor szupresszor fehérjének a működését akadályozzák meg, így aztán beköltözik a HPV a különböző sejtekbe, ott szaporodásnak indul, ezeket a sejteket, ezeket osztódásra bírja, és ezekből az egyedi kis sejtekből, osztódó sejtekből egy idő után daganat képződik. Ugye a méhnyakrákról tudja mindenki, hogy ezt okozza a HPV, de szeretném fölhívni a figyelmet egyrészt a fejnyak régió daganataira, de azért érzem ezt nagyon fontosnak, hogy érezzék az urak, hogy itt nem csak a hölgyek a fenyegetettek, és a péniszrák, illetve a végbélráknak az előfordulását is nagyban elősegíti, illetve a kialakulását nagyban elősegíti a humán papilloma vírus. És azt is szeretném elmondani, hogy ha esetleg véletlenül valaki számára ez nem lenne világos, hogy ez ugye egy olyan probléma, ami ellen létezik védőoltás, és egy olyan probléma, ami szexuális úton terjed. A második daganatkeltő vírus, ez az EBV. Azt mondta a főnököm, hogy ezt a képet nem mutassam sokáig, úgyhogy gyorsan visszakapcsolok a HPV-re. Az EBV, az Epstein-Barr vírus, az egy relatív ártalmatlan kórokozó. Itt most, akik a teremben ülünk, szinte biztos, hogy mindenki átesett ezen az EBV fertőzésen, vagy kisgyerekkorunkban szedjük ezt össze a bölcsödében, óvodában cseppfertőzéssel, vagy ha máskor nem, akkor fiatal felnőtt korban okozza az úgynevezett kissing disease-t, vagyis a csókolódzós betegséget. Általában rövidebb vagy hosszabb ideig tartó lázas, levert állapot, és ez aztán úgy szépen nyom nélkül el is múlik. De ha valaki immunszupresszált, mint ez a szerencsétlen kis fiú itt, akkor ez sokkal komolyabb problémát okozhat. Az Epstein-Barr vírus ugyanis úgy képes tumort indukálni, illetve azokon a területeken képes tumort indukálni, ahol a malária endémiás. Ugye a malária az egy nagyon komoly immunszupresszív tényező, és ráadásul ezek a szerencsétlen afrikai gyerekek alultápláltak is még hozzá, ami szintén nem tesz jót az immunrendszer egészséges működésének. Így aztán egy immunszupresszált állapot összetalálkozik az Epstein-Barr vírussal, és ilyen borzalmat tud generálni. A humán immundeficiencia vírust is mindenképpen meg kell, hogy említsük, bár ez nem olyan módon generál daganatot, mint például a HPV, ahol konkrétan maga a vírus az abba bekerülő sejtben fog daganatot, vagy daganatos transformációt előidézni, hanem a tumorszupresszív hatása összejátszik például a herpes vírus 8-al, és létrehozza az éces pácienseknek az egyik jellemző daganatos elváltozását, a kaposi szarkómát. És hát itt végül egy ilyen szeretném bemutatni a vírusok közül, az általam kiemelt vírusok közül az utolsót, mégpedig a hepatitis B és a hepatitis C vírust. Bocsássák meg nekem ezt a Facebookról lehetett ábrát, de úgy gondolom, hogy ez valószínűleg megmarad, mint emlék, hogy ez szintén szexuális úton terjedő vírus. A krónikus hepatitis B és a krónikus hepatitis C is májrákot képes indukálni, bár más-más mechanizmussal maga, a két vírus is elég nagy mértékben különbözik egymástól, annak ellenére, hogy mindkettő májrákot indukál, és a nevük nagyon hasonló. Amit okvetlenül érdemes megjegyezni róla, hogy minden 10 ázsiaiból egy fertőzött például hepatitis B-vel, tehát Kínában, Ázsiában, illetve Kelet-Európának bizonyos régióiban endémiás a hepatitis B. A hepatitis C-ről ugyanez mondható el szintén Kínában, illetve az egyiptomi területeken. És hát akkor térjünk át a mikrobáknak egy másik nagy csoportjára, a baktériumokra. Az első és talán a legközismertebb példa az a Helicobacter pylori fertőzés. Ez a relatív ártalmatlannak tűnő kis kórokozó egy krónikus gasztritiszt, illetve fekélybetegséget képes indukálni, és ennek talaján aztán kialakulhat könnyen a gyomorrák. A Helicobacter pylorinak a populációnak a Helicobacter pylori fertőzettsége szintén nagyon nagy. A fejlődő országokban szinte a populáció 100%-ában ott lakik ez a kis baktérium, de Magyarországon is nagyjából ilyen 40-60% körülire teszik a Helicobacter pylori fertőzésnek az arányát. És annak ellenére, hogy már 1874 óta tudják, látják gyomorrákos szövetekben ezt a hajlított kis pálcát, ezt a kis mikroorganizmust, csak 1980-ban fogadták el, mint a gyomorráknak az egyik etiopatogenetikai tényezőjét, és csak az 1990-es években kezdték el az antibiotikus terápiáját ennek a kórokozónak, ami azért nagyon fontos, mert hogyha antibiotikumos kezeléssel ezt a fertőzést meg lehet szüntetni, és ezzel a gyomorráknak a kockázatát lehet csökkenteni, az azért én azt hiszem, hogy egy elég jó deal. Ezt a képet azért tettem ide be, mert azt gondolom, hogy más is olyan vizuális típus, mint én. A Helicobacter pylori fertőzésnek a gyanúja egy relatív egyszerű kilégzéses teszttel bizonyítható, elvégezhető, ami persze utána később majd megerősítést kell, hogy nyerjen más egyéb módszerekkel is, de azért az, hogy ilyen non-invazív módon erről információt tudunk nyerni, az szerintem nagyon fontos, mert nyilván nagyon sokan megrémülnek, akiknek gyomorbántalmaik vannak a gasztroszkóp szótól és az ahhoz társuló képzetektől, hát ez azért annál egy jóval kellemesebb beavatkozás. A következő daganatkeltő baktérium, amiről szeretnék beszélni, az a Streptococcus bovis. Erről még azért folyik a vita, de ami miatt mindenképpen meg szeretem volna mutatni, az két dolog. Az egyik az az, hogy egyre több mikroorganizmusról merül föl, egyre több mikroorganizmus kerül gyanúba, hogy esetleg tumort indukálhat, és egyre többről bizonyosodik be ezek közül, hogy valóban tumort indukál. A Streptococcus bovis az már nagyon közel van ehhez, és hát ezt ugye fertőzött tejterméken nagyon könnyen össze lehet szedni. A másik ok, ami miatt említeni szeretném, az itt ez a pont, ugyanis az úgynevezett germ-free állatokban, amelyek ugye steril körülmények között születnek, és steril körülmények között vannak táplálva, vagyis a bélcsatornájukat nem kolonizálják olyan módon a mikroorganizmusok, mint mondjuk a mi bélcsatornánkat kolonizálják a születésünk pillanatától kezdve. Na hát azokban az állatokban az emésztőrendszernek a daganatai nem fordulnak elő, de ezzel párhuzamosan ott van az a tény is, hogyha az embernek a normál bakteriális bélflórája fölborul, statisztikailag bizonyítottan sokkal nagyobb azokban az esetekben a tápcsatorna daganatainak az előfordulása. Tehát itt is mindenképpen egy normális egyensúly az, ami jót tud tenni. A harmadik daganatkeltő baktérium csoport, amit szeretnék bemutatni, a klamidofilák. Itt is vitatott még egyelőre a kóroki szerep, de nem abból a szempontból, hogy közük van-e a daganatokhoz vagy sem, mert azt most már látják, hogy közük van a daganatokhoz, egyértelműen kiderült. Inkább azon vitatkoznak még a kutatók, hogy itt egy közvetlen hatásról van szó, kvázi úgy, mint a HPV-nél, bár az ugye egy vírus és más a mechanizmus, vagy egészen egyszerűen arról van szó, hogy ezek olyan enyhébb megbetegedéseket okoznak, amivel nem fordul az ember okvetlenül és azonnal orvoshoz. Itt van egy hosszan perzisztáló fertőzés, ami hol fellángol, kicsit jobban van, kicsit rosszabbul, viszont ez az idő elég ahhoz, hogy egy elég komoly immunszupresszió valósuljon meg a szervezetben. De hát hol van az immunrendszerünk mindeközben? Miközben ezek a baktériumok meg vírusok daganatot keltenek. Hát az immunrendszerünk az ott van, ugyanis a szervezetünk az felismer és védekezik, az immunrendszerünknek az a feladata, hogy megóvja a testünknek a biológiai identitását mindentől, ami idegen, mint például baktérium vagy vírus, és mindentől, ami megváltozott saját, mint például a daganatok. És hát akkor mit is csinál közben az immunrendszer, hogy ezek aztán bennünk mégis daganatot képesek generálni? Ismét szeretném kérni a hallgatóságnak azt a részét, aki hallgatott alapimmunológia kurzust, hogy ne rémüljön meg, nem fogom elmagyarázni a teljes antibakteriális és antivirális választ. Csak nagyon alapvetően szeretném bemutatni azokat a folyamatokat, amelyek működnek akkor, hogyha egy baktérium például behatol a szervezetünkbe. Mindenképpen központi szerepet kap egy úgynevezett hivatásos antigénprezentáló sejt, amely földolgozza a kórokozót, annak a tipikus fehérjeit fölmutatja az immunrendszerünk felé, ki fog alakulni valamilyen specifikus, általában T-sejtes specifikus immunválasz, illetve képződik egy csomó olyan citokin és kemokin, amelyek ilyen kis molekulájú fehérjék, amelyek megtámogatják ezt az immunválaszt. Mi történik, hogyha egy vírus hatol be a szervezetünkbe? Kvázi ugyanez, van egy hivatásos antigénprezentáló sejt, ami fölveszi, földolgozza a kórokozót, kialakul egy T-sejtes immunválasz, és itt is megjelennek olyan citokinek és kemokinek, amelyek ezt az immunválaszt képesek támogatni. Mi történik, hogyha egy daganat sejt jelenik meg? Hát jó esetben ugyanez. Egy hivatásos antigénprezentáló sejt fölveszi a tumorsejtet, feldolgozza, a tumorsejtnek a jellegzetes fehérjét kiragasztja a membránjára, bemutatja az immunrendszerünk felé, kialakul egy T-sejtes specifikus citotoxikus válasz, illetve képződnek citokinek és kemokinek, amik ezt a választ megtámogatják, ráadásul ugyanazok a citokinek és kemokinek képződnek. Akkor mégis mi lehet annak az oka, hogyha van egy ilyen relatív hatékony immunválasznak tűnő reakció a szervezetünkben, mégis nagyon sokan halnak meg napjainkban is rákban. Hát az neki az oka, hogy az immunrendszerünk valahogy úgy viselkedik egy daganatos megbetegedésben, mint amit Janusztól vagy Dr. Jekyll és Mr. Hyde-tól várnánk. Ugye nyilván ismeri mindenki a példákat, Janus római mitológiában közismert isten, az átjárások, kapuk, a kezdet és a végistene, ugye újabbkori példa Dr. Jekyll és Mr. Hyde, aki a jó és a gonosz megtestesítője egy személyben. Hát valami ilyesmit csinál az immunrendszerünk is. Általában, hogyha egy ilyen egyes típusú immunválasz alakul ki, akkor a tumor visszafejlődik. Ez mit jelent? Vannak hivatásos ölősejtek, amelyeknek az a feladata, hogy ráugorjon a tumorsejtre és azt megölje. Képződnek egyes típusú makrofágok, egyes típusú dendritikus sejtek, amelyek angiosztatikusak lesznek, megakadályozzák az érfejlődést, egy direkt citotoxikus reakciót váltanak ki, és hát föllázítják az immunrendszert a daganat ellen. És mi a sötét oldal? A sötét oldal az az, amikor a daganat sejtek rájönnek, hogy őket fenyegeti az immunrendszer, illetve az immunrendszer elemei, és elkezdenek adaptálódni. És az adaptáció során olyan tulajdonságokat szednek magukra, hogy egy ilyen kettes típusú immunpolarizációt indítanak be, magyarul átnevelik az oda rohanó immunsejtjeinknek a tömegét rossz irányúvá, és ettől aztán elindul majd az érfejlődés, átrendeződik a szövet közötti struktúra, ezzel ugye teret nyit az átétes folyamatoknak, és egy immunszupresszió következik be, aminek aztán az lesz a vége, hogy a tumoros folyamatok rosszabbodnak. Nyilván mindenki számára világos, hogyha ebbe az irányba el tudjuk tolni az immunrendszernek a működését, akkor nagy valószínűséggel megnyerjük a csatát a daganatokkal szemben. És mivel a baktériumok például és a vírusok is tudják ezt a trükköt, hogy kell erre az oldalra hajlítani az immunrendszernek a működését, kézenfekvő volt a lehetőség, hogy hát akkor próbálkozzunk meg ezekkel, hogy hogyan lehetnek esetleg ezek a mikróbák, akár még gyógyítóak is. Voltak olyan anekdotikus megfigyelések, hogy ahol sok a maláriás, ott kevés a rákos. Ugye erre lehet azt mondani persze, hogy persze, mert fiatalon meghalnak, és nem jutnak el abba a korba, amikor már rák kialakuljon. Minden esetre ez a megfigyelés az elegendő volt ahhoz, hogy az NIH kutatói ráugorjanak, sok százmillió dollárból csináltak hatalmas statisztikákat, ahol bebizonyították, hogy a malária statisztikailag igazolhatóan növeli a daganatos elhalálozások számát, tehát ez nem jött be. Másik anekdotikus megfigyelés, hogy amelyik daganat elgenyed, az meggyógyul. Biztos, hogy mindenki hallott arról, hogy az anyajegyedet ne piszkált fiam, mert akkor abból majd daganat lesz, tehát ez sem igazán jött be. Ennek ellenére azért a kutatók, makacs emberek is próbálkoznak. A vírusoknak megvannak azok a trükkjeik, illetve hát a legtöbb vírus úgy szaporodik, hogy amikor megfertőzi a sejtet, abban kialakulnak az érett víruspartikulák, akkor azok miközben a sejtből kiszabadulnak, lizálják a sejtet, tönkreteszik a sejtet, tehát kézenfekvő az, hogyha ezt létre tudjuk hozni egy daganatsejt esetében, akkor az a daganat el fog halni. Így tehát a gyógyító vírusok egyik trükkje lehet az, hogy direkt módon lizálják a sejtet. Másik trükk lehet az a vírusok kapcsán, hogy mint fertőző ágenssel a vírusnak bizonyos részét meghagyjuk, azt, ami benne megbetegíti az embert, ami virulens, azt génsebészeti módszerekkel kiszedjük belőle, és annak a helyére bejuttatunk olyan géneket, vagy olyan molekulákat, amelyek antitumorális hatásúak lehetnek. Úgyhogy az a jó, ha mindezeket tudja a vírus, tehát tud tumorsejt specifikusan szaporodni, hogyha tudja lizálni a sejtet, a gyógyszergyárak azért szeretik, hogyha könnyen és olcsón lehet szaporítani ezeket a vírusokat. Jó az, hogyha lehetőleg alacsony ezeknek a vírusoknak a virulenciájuk, illetve szeretik ilyen szempontból az állati vírusokat. Ennek az az oka, hogy a vírusok rendkívül gazdaspecifikusak, tehát nagy valószínűséggel néhány kevés kivételtől eltekintve állati vírus nem betegít meg embert, ami azt jelenti, hogy az immunológiai memóriánkban sem szerepelnek állati vírusok elleni védekező mechanizmusok. Magyarul, hogyha megkapja valaki a terápiás vírust, nem ugrik rá azonnal az immunrendszerünk és próbálja meg elpusztítani, hanem adott esetben azt a terápiás szert még célba is lehet a vírusokkal juttatni. Az első olyan vírus, amivel relatív komoly sikereket értek el, az a vakcínia vírus, ugye a fekete himlő ellen vakcináltak, illetve hát talán vannak még olyan országok, ahol mindig vakcinálnak ezzel a vírussal. Nyilván ez egy csökkentett megbetegítő képességű vírus. Megpróbálták a tumorsejtekre való szelektivitást növelni, vagyis hogy ne bárhol szaporodjanak, hanem kifejezetten a daganatsejtekben. Ezt, hogyha még citosztatikus szerekkel is kombinálták, akkor petefészek rákban bizonyíthatóan jó eredményeket értek el. Ez a terápia, ez most is a kipróbálási szakaszban zajlik. Próbálkoztak egyéb más vírusokkal is, de a vakcíniát találták erre a legalkalmasabbnak. Egy másik ilyen vírus, ami ráadásul még állati megbetegedéseket okoz, az a vezikulár stomatitis vírus. Erről azt kell tudni, hogy rendelkezik ugyanazokkal a jó tulajdonságokkal, amit ott a munkaköri leírás kapcsán említettem, és ugye ráadásul még állati vírus is általában a lovaknak, illetve sertéseknek a szájában okoz ilyen kis hólyagos elváltozásokat, tehát nagy valószínűséggel nem bukik meg rögtön azon a tumorterápia, hogy az immunrendszer eliminálja a bejuttatott vírust. Emlőrákban és melanómában egészen jó eredményeket értek már el a kísérleti stádiumban. És hát térjünk rá igazából arra, ami nekem a szívem csücske, a gyógyító baktériumokra. Ehhez mindenképpen hozzátartozik a Coley sztori. William Coley egy fiatal amerikai sebész volt, amikor azt a megfigyelést tette, hogy egy Fred Stein és Mr. Zola, neki nincsen keresztneve legalábbis az irodalomban, így emlegetik, akik utolsó stádiumú rákos betegek voltak, nyilván egyrészt köszönhetően az akkori kórházi higiénés állapotoknak, másrészt pedig a daganatos megbetegedés következtében rendkívüli módon lepukkant immunrendszerüknek, kaptak egy Orbánz fertőzést, és jobban lettek ezek a betegek. Olyannyira jobban lettek, hogy gyakorlatilag tumormentessé váltak. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy Streptococcus pyogenes és Serratia markescens szuszpenziót készítsen ez az orvos, ezt megfőzte, és ezt a hőinaktivált elegyet közvetlenül a tumorba fecskendezte bizonyos utolsó stádiumú rákos betegeknél. Ezzel egészen meglepő eredményeket ért el, viszont a betegeknek csak nagyon kis százalékában. Nem igazán ismerték az immunmechanizmust, ma sem ismerik, borzasztó nagy pénzeket fordítanak arra, hogy ezt tisztázzák. Vannak ötletek, de a kísérletek, meg hát ugye emberkísérletek már eleve, reprodukálhatatlanok és veszélyesek voltak, és hát azért hozzátartozott az is, hogy a kolitoxin abban az időszakban nem terjedt el jobban, hogy William Coley-val egy időben tevékenykedett egy James Ewing nevű amerikai patológus, aki akkor kezdte el népszerűsíteni a sugárterápiát, és hát egy nagyon komoly ellenlábasa volt Coley-nak, ami nem azt jelenti, hogy a sugárterápia nem jó, a sugárterápia hasznos, fontos kell a daganatos megbetegedéseknek a kezelésében, de kétségtelen, hogy itt azért a körülmények nem kedveztek
Kólinak. De azért volt, aki fölismerte az ebben rejlő lehetőségeket, a Pfizer cég egészen sok pénzt fizetett azért, hogy kísérletezhessen vele, és ezek a kísérletek azóta is zajlanak. A másik érdekes csoport a gyógyító baktériumok kapcsán a klosztridiumok. A klosztridiumok azok olyan érdekes kis baktériumok, akik kifejezetten azt szeretik, hogyha nincsen nekik oxigén, akkor szeretnek nőni és szaporodni, ami kifejezetten előny abból a szempontból, hogy a daganat szöveteknek a belseje bizony ilyen. Tehát jött az a zseniális ötlet, hogyha klosztridiummal megpróbáljuk valamilyen módon a daganat szövetet megfertőzni, ahol ugye nincsen kellő mennyiségű oxigén, akkor ott a klosztridiumok elszaborodnak, nekrotizálják a daganat szöveteket, és akkor mindenki rendkívül boldog, és mindenféle egyéb enzimeket, meg tumorterápiás szereket be lehet vinni kvázi olyan módon vektorként, mint ahogy egy virális vektort alkalmaznánk. Csak éppen az ezzel a elég komoly probléma, hogy a klosztridiumok között olyanok vannak, olyan résztvevők is vannak, mint a klosztridium tetani, ami ugye a tetániás görcsben való elhalálozásnak egy kellemes gerjesztője, vagy a klosztridium botulinum, itt is ugye a botulinus toxinról nyilván mindenki hallott, vagy a klosztridium difficile, amiben azért ebbe a fertőzésbe szintén könnyen bele lehet halni, tehát ez azért egy elég kétélű fegyver, gondolom ezt mindenki érzi. Az előbb már említettem azt, hogy a vakcinákra még vissza fogok térni, mert ez azért egy sok szempontból nagyon fontos történet. Nagyon nagy amerikai kutatásokat, illetve európai kutatásokat végeztek egészen nagy számú betegcsoporton, ahol is azt találták, hogyha összehasonlítják azokat az embereket, akik egészen kora gyermekkorukban kaptak BCG, illetve himlő elleni vakcinát, azokkal, akik nem kaptak ilyet, és egyébként azonos népcsoportból, etnikumból származnak, akkor ott bizony szignifikánsan kisebb a melanoma malignum előfordulása. Aztán azt gondolták, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mi van azokkal, akik mégiscsak megbetegedtek melanómában. 542 beteget követtek, ami azért tényleg nagyon komoly szám az ilyen vizsgálatok kapcsán. 5 éven keresztül, és bizony azt találták, hogy a kisgyermekkorban BCG-vel vakcinált, illetve himlővel vakcinált emberek esetében szignifikánsan hosszabb a túlélés, ami a melanoma malignumnál egy igen nagy szó, mert gyakorlatilag annak az utolsó stádiumaiban már nem nagyon adódik a kezelése semmi lehetőség, úgyhogy ha egyébként valaki nem preferálná a védőoltásokat a kórokozó val szembeni védekezés miatt, ami egyébként szerintem butaság, de ha mégis valaki valami miatt így érezne, akkor legalább a melanoma miatt mindenképpen érdemes magát mindenkinek beoltatni a TBC ellen. Összefoglalva tehát nagyjából a bakteriális terápiák lehetőségei abban rejlenek, hogyha el tudunk érni egy közvetlen tumoricid hatást azzal, hogy a baktérium magában a daganatszövetben szaporodik, ha egy génterápiás vektorként használva be tudunk valami terápiás fehérjét juttatni, illetve egy direkt citopátiás hatás is bekövetkezhet a bakteriális terápiák kapcsán. És végezetül nagyon röviden szeretnék csak arról beszélni, amit most az a csoport csinál, aminek én is tagja vagyok, hogy gyakorlatban hogyan próbáljuk ezt lefordítani. Természetesen a mi környezetünkben is volt egy anekdotikus eset, egy csodálatos gyógyulás, ahol egy nagyon súlyos állapotú beteg egyrészt köszönhetően a terápiás próbálkozásoknak, másrészt a végstádiumú daganatának kapott egy nagyon komoly szeptikus fertőzést, és hát azt tapasztalták a klinikusok, hogy a daganatai azok visszafejlődtek, és azóta is úgy vannak 2009 óta. De hát ugye az emberkísérlet nem végezhető nem csak azért, mert az etikai bizottság nem ad rá engedélyt, hanem mert egyébként sem, úgyhogy elég nehéz a mechanizmusokat pontosan tisztázni, szóval mi fogtunk egereket, csináltunk nekik tüdőrákot, illetve tüdőátétet melanoma sejtekkel, megkezeltük őket egy baktériumnak a hőinaktivált szuszpenziójával, és azt láttuk, hogy itt ezek a melanoma áttétek, ezek a fekete pöttyök az egérnek a tüdején, azok ilyen egészen szépen elmúltak itt egy olyan van, ami igazán aktív. Úgyhogy hát dolgozunk rajta erősen. Én ennyit szerettem volna elmondani a daganatok és a mikrobák kapcsolatáról a mai alkalommal, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és hogy eljöttek és meghallgattak.
Köszönöm szépen egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Szeretettel várjuk Önöket a következő szemeszterben is. Viszontlátásra!